Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük, hogy ezen a csöndes estén megszólíthatunk téged, Jézus Krisztus, aki világosság vagy, áthatóbb, eredetibb, végtelen világosság, sokkal inkább, mint a nap, vagy bármelyik csillag. Köszönjük téged, köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy a te világosságodból jut a mi életünkbe, jut ebbe a ma esténkbe. Köszönjük, hogy te akartál közel jönni, neked nem volt akadálya a menny és a föld közötti távolság, 2000 évvel ezelőtt sem, öröktől fogva sem, és most sem az. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy te nálunk is jobban tudod, mire van igazán szükségünk. Te tudod az életünkbe azt megadni, ami ahhoz kell, hogy a tiéd legyünk, hogy értelmes életet éljünk, hogy valóban a helyünkön legyünk. És köszönjük, hogy ezt érthető szóval kész vagy újra és újra elmondani, megkérdezni, megállítani, fölhívni a figyelmünket. Ezért adod azt, amit jónak érzünk, és azt, amit rossznak érzünk. Ezért engeded mindazt, ami ma is történt velünk. Te akarsz velünk lenni. Segíts, hogy fölismerjünk. Segíts, hogy nekünk is az legyen a legfőbb vágyunk, ami neked, hogy veled lehessünk. Segíts most is, hogy ne csak emberi szavakat hallgassunk, hanem téged halljunk meg. Amen. Olvasom a ma esti igénket János evangéliumából. Haladunk sorban az evangélium szerint. Most a 9. fejezet első 12 verséből halljuk Isten igéjét. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett? És ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire. Majd így szólt hozzá: Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak: Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások pedig, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette: Én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle: Akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt: Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szememet, és azt mondta nekem: Menj a Siloámhoz és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle: Hol van ő? Nem tudom, felelte. Jézus a kenyér. Jézus az élő víz. Jézus a világosság. Ahogy haladunk előre János evangéliumában, újabb és újabb titkok tárulnak föl, megfejthetetlen és beláthatatlan mélységű titkok, de János gondoskodik arról, az Isten szent lelke gondoskodik arról, hogy történeteken keresztül kapjuk Jézus kijelentését, bemutatkozását egyre teljesebben mindig egy újabb oldaláról. Ahogyan a tegnap esti történetben hallhattuk, a lomb sátor ünnepen Jézus ott van, tanítványait bevezeti az ő látásmódjába, tanítja őket, és amikor vizet hoznak a Siloám tavából, és kiöntik ünnepélyesen az Úr előtt, az Úr az, aki az éltető vizet adja, Jézus megjegyzi, hogy én vagyok az igazi élő víz. Nem csak csendesen a fülükbe súgja, hanem meghirdeti ott a tömegben, kiáltva, és elmondja. És amikor folytatódik az ünnep, és az ünnep bizonyos pontját, a templomban a kandeláberek meggyújtását, az ünnepélyes istentiszteleti fény özönt, valahogy úgy várják a jeruzsálemiek, mint a budapestiek augusztus 20-án a tűzijátékot. Ezen a ponton Jézus meghirdeti, hogy én vagyok a világ világossága. És arra használja ezt az ünnepet, hogy igazi értelmet adjon neki, az, aki az ünnepet szerezte, az, aki egyedül be tudja tölteni, aki most itt van, aki közel jött és megismerhető. És hogyha olvastuk volna, bátorítom a testvéreket, hogy olvassák el otthon egybe a 8. és 9. fejezetet, hogyha olvassuk, hogy mi ez a kezdet, ahol most fölvettük a fonalat, és így szólt a ma esti fölolvasás kezdete, hogy amikor Jézus tovább ment, szóval, hogy mi van itt a tovább ment előtt, hát látnánk, hogy ott egy elkeseredett vita van, egy fejezeten 50 versen keresztül a templomban zajlik ez a vita. A farizeusok az egyik oldalon Jézust árgus szemmel figyelik, nézik a találkozásait, az emberekkel való cselekedeteit, ott egy megvádolt asszonyon könyörül, és változtatja meg az életét, és elkezdődik egy vita, mit állítasz önmagadról, kinek a nevében mondod ezeket, amikkel újra és újra megbotránkoztatsz, mit teszel, milyen jelet mutatsz, és aki egyben látja János evangéliumát, azelőtt feltárulnak sorra egymás után Jézus jelei saját magáról, de a farizeusok ott a vita hevében értetlenül kérdezik, milyen jelet fogsz mutatni? Jézus éppen mutatott egy jelet, és utána újra kérdezik, és mégis kinek a nevében jössz, és hogy képzeled, hogy mást mondasz, mint amit mi Mózes törvényéből értünk? És hogyha látjuk ezt a 8. fejezetet, ez nem csak egy elkeseredett vita, ez egy súlyosan reménytelen és egy szakadékba kiteljesedő vita, ahol a felek egyre kevésbé értik egymást, egyre inkább elbeszélnek egymás mellett, ahol a végén nincs már megoldása, csak a halálos gyűlölet, már egymás kérdését is tökéletes bizalmatlansággal fogadják, mármint az írástudók Jézus szavait és megnyilatkozásait. És hogyha szabad így beszélni erről, bizonyos szempontból ez egy kudarc Jézus küldetésében. Ott van, gondoljunk bele, ott van az Isten fia, aki érthető emberi szavakkal hozta el a mennyből, az Atya trónjáról a kegyelmet, az életünknek a helyes irányát, az ő kapcsolat kereső szívét, az ő készségét arra, hogy lehessünk igazán az övéi, és ő ezért mindent megtesz, elénk jön, szeretné ezt elmondani. És újra belekötnek. Kinek a nevében mondod? Hogy képzeled? Hogy állíthatod? Miért így mondod? És már mindenbe belekötnek a végére, és úgy jutunk a 8. fejezet végére, hogy akkor köveket ragadnak, és meg akarják kövezni, meg akarják lincselni azt az Isten fiát, aki éppen hozta és sarkig kitárta az ő szeretetét. Döbbenetes kudarc. És ebben a helyzetben Jézus elrejtőzik, átmegy, elmegy onnan, és nem tudom, hogy milyen lehetett a lelki állapota, hányas lehetett a pulzusa, egyáltalán milyen az a helyzet, amikor a templomon keresztül valamelyik kijáraton menekül a lincselő tömeg, a föl dühödött tömeg elől. Nem tudom, hogy mi az ő helyében, merre felé vettük volna az irányt ott Jeruzsálemben, hol találtunk volna egy nyugalmas búvóhelyet, esetleg minél messzebb a várostól, de Jézus ezen az úton meglát egy születése óta vak embert, és megáll. Döbbenetes, hátborzongató a történet, ahogy fordul. Meglát egy embert, meglát valakit, akit úgy szoktak regisztrálni, hogy ja, az a koldus, ja, az a nyomorult. Esetleg, hogyha több idejük van, nem semmi itt a történetben, a tanítványok lélek jelenléte, akik megállnak, és nem csak annyit mondanak, hogy ja, az a koldus, hanem teológiai gondolataik támadnak, és kérdést tesznek föl Jézusnak. Micsoda tanítványok ezek? Hát ezek érteni akarják az összefüggéseket. Megállnak, és megkérdezik, hogy itt van egy születésétől fogva ennyire súlyos ítélettel megvert ember. Nyilvánvaló, hogy aki az Istentől ilyen sorsot kapott, annak kell legyen valami oka. Nyilván valami bűn. Bűn a háttérben, hiszen a vakság tönkreteszi az életet, de Isten igazságos, szóval valami bűnre válaszul adhatta ezt a vakságot. Mi ez a bűn? Isten előre tudta, hogy ő vétkezni fog, és már előre születésétől fogva megbüntette, megverte ezzel. Vagy a szülei vétkét büntette meg ő benne? Jézus, melyik? Te tudod. És döbbenetes, ahogy Jézus újra, megint, már sokadszor nem lép bele egyik felkínált vájúba, egyik felkínált keréknyomba sem, nem hajlandó a mi nyomaink szerint haladni. Azt mondja, hogy egyik sem. És egyébként nem tudom, megfigyeltük-e Jézus válaszát. Teológiailag nagyon nagy vonalú, és talán nem is biztos, hogy igaz. Azt mondja egész egyszerűen, hogy sem ő nem vétkezett, sem a szülei. És hogyha az igazság olyan fontos, akkor fel is bojdul ez bennünk, dehogy nem. Hát nyilván ő is vétkezett, és nyilván a szülei is, és megtanultuk már a konfirmációra készülve, hogy nincsen igaz ember, nincsen csak egy sem. Nyilván ő sem volt kivétel, sem a szülei. Mi ez a nagy vonalúság Jézustól? Ez a Teremtőnek a nagy vonalúsága. A Teremtő látásmódja, a gazdájé, aki jön, mert meg akar keresni valakit, aki az övé. És azt mondja, hogy nem az okra nézek. És ti rosszul kérdeztek, és így szoktatok eltévedni az életben, és így vagytok vakok. Így keveredtek bele olyan elkeseredett vitákba, mint az imént, a gyilkos indulatig. Így teszitek tönkre a saját életeteket, a dolgaitokat, a szent küldetéseteket is, ha nem vigyáztok. Akarom tudni az igazságot, egy meg egy az kettő. És így tovább megyek, és számon kérem, tudni akarom, az én gondolatmenetem szerint igazodjon az a másik, gondolja végig, férjem bele, mert hogyha nem, akkor jaj lesz neki, akarom tudni, megyek sorba, belezökkentem ebbe a kerékvágásba, ezt mutatja az ő ellenségeinek a gondolkodása a megelőző fejezet vitájában is, ezért nem értenek semmit. És maguktól a tanítványok is csak ilyenek, ehhez hasonlók. Akarjuk tudni, mi az ok, számon akarjuk kérni még Istent is, hogy igazságos volt-e vagy sem, akarjuk tudni, hogyan jutott ide ez az ember, és titokban annak is örülünk, hogy nem mi vagyunk ott. És Jézus azt mondja, hogy ezzel így nem fogtok menni semmire, szeretnék nektek egy egészen más világot mutatni, és én máshogy teszem fel a kérdést, hogy miért van ő itt most vakon és koldus állapotban. Azért, mert az Istennek célja van vele. Miért engedi Isten az életünkben az akadályokat, a kudarcokat, a bukásokat? Azért, mert itt rontottam el, vagy előbb rontottam el, vagy nem eléggé szeret Isten, vagy nem eléggé figyel rám? Azért, mert valamit nem értek? Miért? Keressük az okot. Elkeseredetten, görcsösen, és készek vagyunk, ami picit nagyobb igazságunkra büszkék lenni, mint a szomszédnak, mert ő még annyit se lát. Vakok vagyunk. Azt mondja Jézus, hogy én látom, de én másik oldalról látom. Az Istennek célja van vele. Mi történne az életünkben, hogyha ezzel a szemmel tudnánk mi is ránézni a dolgainkra, az életünk lépéseire, körülményeire, a bennünk zajló folyamatokra, arra, ami vár ránk, ami előttünk van. Az Istennek célja van vele. Milyen kegyelmes az Isten, hogyha néha rászorít, hogy eddig jussunk el, és ezt tanuljuk meg, mert nincs más út, nincs logikus válasz, nincs jól megfontolt és célra vezető következő lépés, oda vagyok kényszerítve a koldus állapotba Isten előtt. És milyen jó, hogy Jézus világosan beszél. Istennek célja van azzal, amiben most vagy. Azzal, amit a legnehezebb hurcolnod. Azzal, amiben úgy érzed, hogy rossz megoldások közül választhatsz. Igyekszel visszagombolítani a fonalat, és nézni, megtalálni, hol rontottad el, ki rontotta el, kinek és minek vagy az áldozata. Lehet, hogy sok mindennek, de az nem visz közelebb a megoldáshoz, hogyha ezt mind szépen, tisztán megállapítod, fiókokba teszed és felcímkézed, attól még ugyanolyan nyomorult állapotban maradsz, de az Istennek van vele célja. Megáll Jézus, az üldözők nincsenek sehol, a kövezés szándékával már nem foglalkozik, és odafordul ahhoz az emberhez. És azt mondja, hogy nekem is célom van veled. Figyeljük meg, hogy ez a vakember nem szólalt meg a történetben, az egész gyógyítás alatt nem szólal meg, nem ő kezdeményez, nem ő kéri. Van olyan is másik evangélistáknál több esetben is. Bartímeus kéri, sőt kiáltozik, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam, oda verekszi magát Jézushoz, olyan is van. Ez az ember nem. Jézus döntötte el, hogy segíteni fog. És itt jön az, amit a diákjaim az egyik hittanórán nagyon csodálkozva, sőt egy kicsi kuncogással fogadtak. Milyen fura, milyen undorító. Jézus a nyálából ad egy keveset, veszi a föld porát, a kettőből sarad, gyúr, fúj, és rákeni annak az embernek a szemére. Miért? És ahogy a diákjaimat kérdezgettem, egész jó volt látni, ahogy belegondolunk, ahogy közösen megpróbáljuk elképzelni ezt a szituációt, ha látnánk, ha ott lennénk, hogyha mi éreznénk a szemhéjunkon. Ez biztos, hogy megmaradt ez az emlék. Ez biztos, hogy kézzel foghatóan bevésődött annak az embernek, meg az összes ott lévőnek, de mi ez? A teremtés. Annak az embernek születésétől fogva soha nem volt még működő szemgolyója, vagy látóidege, vagy én nem tudom, az agyában működő, látó terület. Nem tudom, hogy melyik, ezt nem írja a Biblia, de valami ott nem volt, nem működött, még soha. Nem meggyógyítani kell valami rosszat, hanem teremteni kell valami nem létezőt. És ezért van ott az a fiú, aki a világ teremtésénél is ott volt, és szeretné éreztetni, ahogy a teremtés könyve leírja a számunkra, Isten a föld porából megformálja, megteremti a számára drága embert, kézműves munkával, műgonddal megalkotja, ezt teszi Jézus azzal a szemmel, azzal a látással megalkotja. Ad valamit magából, vesz a föld porából, és ott van. De el kell menni néhány száz méterre a Siloám tavához. El kell botorkálni, talán ahogy szokott jönni a koldulás helyére reggelenként, segítségkéréssel, vagy bottal, vagy ki tudja. El kell menni, meg kell mosakodni, vissza kell jönni, pedig ott helyben is adhatná Jézus egy szempillantás alatt a gyógyulást. Hogyha azt mondanák ennek a vaknak, hogy zarándokolj el Tibetbe, menj el a világ végére, menj el egy másik kontinensre, és megnyered érte a látásodat. Azt hiszem, hogy igyekezne megtenni. Minden követ megmozgatna legalábbis. Ha nekünk azt mondanák, egy nagyon súlyos betegségben, valamelyik szerettünknek az élet veszélye közepette, vagy pedig lelki betegségben, a bűn mélyét, amikor fölismerjük, azt mondanák, hogy zarándokolj el egy másik kontinensre, adj oda mindent, amit csak bírsz, és megszerezheted, megnyerheted. Azt hiszem, hogy igyekeznénk mindent megtenni. Sokan igyekeznek is, mert azt hiszik, hogy így működik. Jézus azt mutatja meg, hogy nem így működik. Nem is tudnál elmenni a világ végére a látásodért, és nem is kell. De elmehetsz néhány száz métert, vagyis megtehetsz néhány lépést, mert részese lehetsz annak, ahogy a látásodat visszakapod Istentől. Részese lehetsz, ugyanis a hit az lépés, a hit az mozdulat. Miközben ott botorkál a Siloám tava felé, pillanatonként és lépésenként ott van a kérdés, hogy normális vagyok én most? Azért megyek, mert ez az idegen erre szólított fel, és megmosom az arcom, és mi lesz? Esetleg hoppon maradok, esetleg valaki nevet rajtam egy jót. Elment, megmosakodott, milyen hiszékeny volt. Azért megyek, mert még egy szalmaszálat most újra megragadok. Azért megyek, mert miért megyek? Van alkalma eldönteni, mégpedig lépésenként. Azért megyek, mert hiszek annak, aki küldött. Azért megyek, mert a vele való találkozásban elkezdtem érezni, és kezdek megbizonyosodni, hogy ő nem egy csodadoktor, nem egy szokásos, jó szándékú idegen. Ő másképpen szólított föl, ő az életével arról, amit eddig róla tudhatok, amit megmutat magából, ahogyan megjelent nálam, azzal bizonyítja, hogy ő Úr. Elküldött rám, bízta ezt a néhány lépést, és minden lépésben dönthetek úgy, hogy igen, rábízom magam. Testvérek, nem azt kéri tőlünk, ami Istenünk, hogy a te vakságoddal küzdj meg, rendezd át a tudatod, mindenféle rossz gondolatot, mindenféle indulatot, minden ellenségeskedést komoly, kemény munkával írts ki magadból, különféle lelki technikákkal, és egyszer csak világosságban fogsz járni, és egyszer csak magad mögött hagyod a rosszat. Nem tudunk elmenni a világ végére, testvérek. Ez nekünk lehetetlen. Mi mindig is vakok maradnánk, és vakok maradtunk volna az ő ingyen kegyelme nélkül. Mert csak ő adhatja a világosságot, vagyis saját magát. De közben ránk szokott bízni néhány lépést. Fordulj oda ahhoz, akit megmutat neked, akit a szívedre helyezett, és kérjél bocsánatot. Fordulj oda ahhoz, aki a te szeretetedre éhezik és koldul, és ne alamizsnát adj neki, hanem tárd ki a szíved. Fordulj oda a belső szobádban a tükör elé, és öntsd ki a szíved sötétségét, gonoszságát, önteltségét Jézusnak. tedd meg azt a konkrét lépést, amit éppen rád bíz. Tedd meg azt, amit vár tőled valaki, mert Isten nálad helyezte el, és már rég tovább kellett volna adnod és tartogatod. Add végre oda. Tedd meg azt, amivel megteheted ezt a kis utat a Siloám taváig. Mindannyiunknak máshol van a Siloám tava. Isten megmutatja, hogy hol. És ez egyben a látásunk gyógyulása, a vakságból való felépülés. És olyan kedves itt az igében, nem valami látványos csodát ír le, hogy és abban a pillanatban felpattant a szeme, azt írja le, hogy mire visszatért, már látott. Mintha nem is lehetne a pillanatot pontosan nyomon követni. Benne volt abban a tevékenységben, amit Jézus rábízott, teszi egymás után a lépéseket, megküzd talán a saját hitetlenségével, talán a szégyennek a félelmével, ki tudja mivel, szépen lépésenként, és egyszer csak észreveszi, hogy lát. Mire visszatért, már látott. A világ világosságával így lehet találkozni. És folytatódik ez a fejezet, nincsen idő, és nem is szándékozom hosszan sorra venni az itt következő vitát. Ez tulajdonképpen egy vallatás, majdnem, hogy egy bírósági tárgyalás, nem feltétlen szabályozott keretek között, de lényegét tekintve mégis az, sőt, igazából két tárgyalás. A meggyógyított ember elkezdi lelkendezve hirdetni, hogy én vagyok az, igen, mert összesugnak körülötte. Úgy hasonlít arra, aki itt szokott ülni és koldulni, de hát ez most lát. Mi történt? És sugdolóznak, az, vagy csak hasonlít? Én vagyok az. A legegyszerűbb bizonyságtétel, az első bizonyságtétel az ő életében. Én vagyok az. Én vagyok az, akinek ti ismertétek az élete előző szakaszát, a tehetetlenségét, a szégyenét, a kitaszítottságát. Én vagyok az. Nézzétek meg, hogy mi a változás. Találkoztam egy Jézus nevű valakivel. Ki az? Hol van? Nem tudom. És megy tovább a történet, mert Jézus ellenségei nem bírnak, és nem akarnak belenyugodni, hogy mi történt. És megkérdőjelezik ennek az embernek a személyi azonosságát, aztán a múltját, aztán oda hívják a szüleit. A ti fiatok, tényleg vak volt, hogy lehet az, hogy most lát? Próbálják összerakni a valóságot, de úgy nem akarják összerakni, hogy a szemük előtt van. Ők már eldöntötték, hogy Jézusnak nem akarnak elhinni semmit. Akkor valamelyik része nem igaz ennek a történetnek. Teljesen tudatos, nyilvánvaló tagadása a valóságnak, pont, mint a mi hétköznapjainkban sokszor. Értem azt, amit mond, látom is, hogy milyen helyzetben vagyok, De ne vonatkozzon rám, nem hiszem, nem akarom fogadni a nyilvánvalót. Ebben a helyzetben kérdezgetik újra, és ez az ember egyre többet mond el közben Jézusról. És az elején csak azt mondta, az az ember, akit Jézusnak hívnak, aztán megkérdezik, hogy te kinek tartod őt, és közben neki is végig kellett gondolnia, voltak rá órái, talán napjai, és már azt mondja, hogy proféta. Újra és újra átéli egyre jobban, hogy mi történik velem. Megy tovább a történet, aztán azt mondja, hogy Istentől való, ha nem volna Istentől való, nem tehette volna ezeket. Senki sem hallott még olyat, hogy valaki megnyissa vakok szemét, ha csak nem a Messiás. Megy tovább a történet, és ezt az embert, aki kitaszított volt és koldus volt, és most végre kezdhetné a normális életét, úgymond, végre élhetne a többiek között, a látók között, kenyérkereső ember is lehetne belőle. És végre a kapcsolatai meggyógyul, és nem a nyomorúsága felől ítélnék meg, végre életében először. Mi történik? Ki közösítik a zsinagógából az ő vallomása miatt? Ha te kitartóan azt állítod, hogy Jézus gyógyított meg, és Jézus tett messiási csodát az életedben, akkor te ugyanúgy Isten káromló vagy, mint az a Jézus. Mehetsz. Elszakadnak az emberi kapcsolatai, elszakad a normális élet lehetősége. Innen a 21. századból szerintem el se tudjuk képzelni, hogy mennyire. Akit kiközösítettek a zsinagógából, gyakorlatilag a teljes normális életből abban a társadalomban. És akkor meghallja Jézus, hogy ez történt, és újra eljön ehhez az emberhez, újra találkozik vele. Megkérdezi tőle, hiszel te az ember fiában? 36. verstől olvasom, ő így válaszolt, ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt, látod őt, és ő az, aki veled beszél. Erre így szólt, hiszek, Uram, és leborulva imádta őt. Onnan, hogy egy ember, akit Jézusnak hívnak, eljut odáig, hogy Uram, hiszek, Uram. És abban az időben elég kicsi volt a Jézusban, mint messiásban hívők tábora, lehet, hogy ebből az egy emberből állt igazán. Még Jézus tanítványai is sokkal értetlenebbek voltak ennél. De ő az, aki választ, aki világosan lát, tudatosan választhat, nem fér össze a farizeusok szerinti gondolkodás, az ő vakságuk szerinti gondolkodás azzal az életformával, hogy Jézus az Úr. És nem úgy választ, hogy mérlegeli a előnyöket és a hátrányokat, hogy nehezen megfeszül a két nehéz út között, hanem úgy választ kirobbanó, magától értetődő természetességgel, hát nekem visszaadták a látásomat. Én velem isteni csodát tett ez a valaki, aki előtt most leborulok. Nem kérdés. Nincsen kérdés, hogy milyen uralomban élem tovább az életemet. Leborulva imádta őt. Készülünk a böjtre, készülünk a böjti úrvacsorára. Milyen jó ezt újra tisztázni. Mi nem tudnánk elgyalogolni a világ végéig a vakságainkból való gyógyulásért, az életünk bűnéből való gyógyulásért, de nem is ezt kéri tőlünk Isten, hanem az a kegyelmes kéz nyúl ki felénk, mégpedig teremtő hatalommal, amelyiket átszögezték értünk Jézus keze. És ez a valaki, ez az Úr kéri azt, hogy tedd meg azt a kis utat, amit most rád bízok, lépésenként döntsd el, hogy bízol-e bennem, bízhatsz bennem, én vagyok az, akit láthatsz, mert láthatsz. Így legyen velünk a világ világossága. Amen. Csendesedjünk el, és ebben a csendben először személyes imádságainkat hozzuk az Úr elé. Köszönjük Jézus, hogy téged nem lehetett letéríteni arról az útról, amin elindultál. Te neked ahhoz az emberhez vezetett az utad aznap. Nem lehetett téged megijeszteni, megakadályozni, és ma sem lehet. Köszönjük Jézus, hogy nem ő neki kellett valahogy elérni a kérésével, a figyelem felkeltő dolgaival, vagy bármivel, hogy könyörülj rajta. Te döntötted el, hogy könyörülsz rajta. Köszönjük, hogy velünk is éppen így van. Azért vagyunk itt, mert te döntöttél rólunk. Köszönjük, hogy te vagy az igazi világosság, és nem a mi kérdéseinkre akarsz választ adni, és nem a mi logikánk szerint haladsz, sőt nem is a mi igazságérzetünket elégített ki, kivétkezett, hol a gond, hol a megoldás, hanem te adod azt a választ, ami rólad beszél, ami téged mutat meg, a te dicsőségedet ragyogtatod fel egészen más irányból, mint ahogy azt mi várnánk. Köszönjük, Urunk, hogy azok boldogok, akik sírnak, azok boldogok, akik érted háborúságot szenvednek. Köszönjük, hogy azok gazdagok, akik adnak, hogy azoké lesz a föld, akik szelídek. Köszönjük, hogy azok nyernek mennyei örök kincseket, akik tudnak itt lemondani és osztogatni a kincseikből. Köszönjük, Urunk, hogy azokat áldod meg és emeled föl, akik alázatosok. Köszönjük a te válaszaidat, a te dicsőségedet. Köszönjük, Jézus, hogy nálad van a világosság, sőt, te vagy a világosság. És köszönjük, hogy amikor te könyörülsz, akkor el is küldesz. Talán egy rövid útra, talán egy beszélgetésre, talán valaminek a megtételére. Segíts, hogy ne csak bólogassunk és helyeseljük ezt. Segíts, hogy elkérjük tőled és meglépjük. Készíts minket így az úrvacsorára, a következő időszakra, a húsvétra. Avass minket így a te országodba. És köszönjük, hogy kérdeznek, sőt vallatnak, sőt megpróbálnak emberek is, meg körülmények is. Sokszor nagyon nehezen megpróbálnak, talán a végsőkig. De köszönjük, hogy közben a világosságunk növekedhet. Egészen, amíg megvallunk téged, mindenek fölötti Úrnak, a szavainkkal, az életünkkel, a döntéseinkkel. Tedd ezt, hadd világítson így, hegyen épült városként a te néped, itt Szentendrén is, szerte a földkerekségen. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.